Ettől búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Ökumené címmel a testvéregyházak fél óráját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa október 7-ére, hétfőre böjti és imanapot hirdetett a békéért. Október 2-án a Szent Atya szentmisét mutatott be a Szent Péter téren, a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése második ülésszakának megnyitása alkalmából. Homíliája végén Ferenc pápa október 7-ére, a Hamász és Izrael közötti háború kitörésének első évfordulójára, böjti és imanapot hirdetett az egész világ békéjéért. Ferenc pápa felhívására válaszolva az Egri főegyházmegye október 7-én csatlakozni kíván a meghirdetett böjti és imanaphoz, melyet a békéért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon kiki lehetőségeihez mérten, böjtel és imádsággal, vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek felhívásában. Megszületett az Európai Népek Szövetsége, amely békét akar, jelentette ki Matteo Salvini, aki a Patrióták Európáért politikusainak beszéde után zárta a Liga nagygyűlését a Lombardiai Pontidában. A Liga vezetője kijelentette, sem ő, sem az európai patrióták nem adják fel a törekvést a békére, a szabadságra, a nemzeti döntéshozatalra és a biztonságra. A Pontidában tartott találkozót az 1571. október 7-én Lepantónál győztes Szent Ligához hasonlította. A baloldal békét hangoztat, de a háborút finanszírozza. Jogokat követel, de megfeledkezik kötelességéről, mondta, és ide sorolta annak biztosítását, hogy az európai városokban biztonságban lehessen sétálni az utcákon. Matteo Salvini hangsúlyozta. Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen Soros György az egyengondolkodás, az eltörlés kultúrája és a gender ideológia képviselői indítottak támadást. Az európai baloldal és a brüsszeli bürokraták ma együtt büntetik Magyarországot, mert nem engedjük be a migránsokat, mert megvédjük Európát, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Matteo Salvini vezette Liga nagygyűlésén a Lombardiai Pontidában. A magyar kormányfő, aki a nagygyűlés díszvendégeként szólalt fel több más európai, jobboldali politikus mellett, hangsúlyozta. Magyarország 200 millió euró büntetést kapott, minden nap 1 millió eurót fizet, mert nem engedi be a migránsokat. Ez szégyen, ez Brüsszel szégyene, fogalmazott. Hozzátette azonban, ha tovább büntetnek bennünket, akkor a migránsokat Budapestről Brüsszelbe fogjuk szállítani. Az aradi vértanúk vére pecsételte meg azt az elkötelezettséget, amely már csak nem két évszázada meghatározza a magyar nemzet karakterét, a szabadságot, az önrendelkezést és a nemzeti identitás iránti feltétlen hűséget, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Budapesten a Fiumei úti sírkertben. Zsigmond Barna Pál az aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen a Battyányi mauzóleumnál hangsúlyozta. A 13 aradi vértanú nem csupán a múlt, hanem az élő üzenet a jelen számára is arról, hogy a szabadságot és a függetlenséget soha nem adták könnyen. Küzdeni kell érte, védelmezni kell és meg kell érteni, hogy azok, akik a szabadságot korlátozni akarják, mindig új formában jelennek meg. A tehetséggondozás nemzeti ügy, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika közlése szerint az elmúlt 16 év alatt 37 milliárd forintot fordított a kormány tehetségügyre. Ebből az összegből 19 milliárdot a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból tudtak a fiatal tehetségekre fordítani, nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében. Hozzátette, tehetségügyben az intézményrendszer is nagyon szerteágazó. A Tehetségközpont és a Nemzeti Tehetségprogram honlapjának a feladata az, hogy ezeket összehozza és láthatóvá tegye, az érdeklődőknek minél több információt adjon. Végül az időjárásról. Hétfőn hazánk nagy részén már napos, csapadékmentes időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, északkeleten azonban várhatóan csak a déli óráktól csökken a felhőzet. A délnyugatira forduló szél nagy területen megélénkül, délnyugaton egy-egy erős lökés is lehet. A hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A 60-i Gesztenyés kert óvodában aktív élet zajlik. Az ott dolgozó pedagógusok mind azon dolgoznak, hogy a lehető legjobb módszerekkel neveljék és fejlesszék a gyermekeket. Folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, tanulnak. Így tett Kronovetter Márta is, aki 6 évvel ezelőtt elvégezte a drámapedagógia szakot, ahol, ahogy mondta, egy plusz látásmóddal gazdagodott, amit bele tudott építeni a munkájába. Az óvodapedagógus hivatásként tekint a munkájára, és mindig azt tartja szem előtt, hogy napról napra egyre többet tudjanak adni a gyermekeknek. Éppen ezért használja a drámapedagógiát is a hétköznapokban. A pedagógiai foglalkozásokon fontos szerepet kap a bábozás és a népi kultúra, motívumok, tárgyak használata. Utóbbiakat rendszeresen életre is keltik a játékok során, mert bármilyen tárgynak lehet személyiséget adni. Az óvodában pedig azt tapasztalják, hogy a gyermekek nyitottak és érdeklődőek, olyan gondolatokat fogalmaznak meg egy-egy foglalkozás után, ami egyértelmű sikerességet jelent. Mai műsorunkban Kronovetter Márta óvodapedagógussal Fekete Gábor beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A magyar népi kultúra nagyon színes, nagyon gazdag. Azt hiszem, kevés ország büszkélkedhet ennyi népdallal, ennyi néptánci koreográfiával és ennyiféle népi tárgyal, amelyek ma is kézművesek kezemunkáját dicsérik, és ennyi népmesével is szerintem, ami nekünk van. Te viszont valamikor, amikor óvónéni lettél, ezt valahogy közelebb engedted magadhoz. Először beszéljünk arról, hogy miért választottad az óvodapedagógusi pályát.
Hát az óvodapedagógus pályát, hát talán én viszonylag későn választottam, mert én 28 éves voltam, amikor elmentem Vácra Zapor Vilmos Katolikus Főiskolára. Én szerettem volna mindig is gyerekekkel foglalkozni, és nyilván első körben ezért vonzott az óvodapedagógusi pálya, de amikor az ember ugye ebben ezzel a szakmával, ezzel a hivatással mélyebben megismerkedik, akkor tudja, hogy szembesül azzal, hogy itt azért a gyerekek szeretete azért az kevés, hogy az ember itt minden nap helytálljon, hanem mindig a gyerekeknek valamivel többet kell adni egy jó pedagógusnak, és én bennem ez így évek alatt alakult ki, hogy én ezt hivatásnak tekintem, és így is teszem azóta és minden nap a munkámat.
Ez volt az első óvoda?
Ez volt amúgy az első óvoda.
Tehát gyakorlatilag
így
az van, első munkahelyeden
vagyunk. Így
van,
én itt is kezdtem. Úgyhogy gyakorlaton én a mostani Csicsergő óvodában voltam, és már ott egyébként, aki a mentorpedagógusom volt, ő is egyébként nagyon elhivatott a néphagyományok iránt, bár hozzáteszem, hogy ahogy így említetted, pont így nekem is ez jutott eszembe, hogy ahogy mondtad a néphagyományokat, hogy milyen színesek Magyarországon, én azt gondolom, hogy az óvónénik ugyanilyen színes egyéniségek, hiszen minden területen jártasnak kell lenni, mindenben meg kell felelni, és mindenre nyitottnak kell lenni, és ugyanúgy, ahogy említetted, ugye ez a rengeteg színes öltözet, a színes tárgyak, ugye a rengeteg gyönyörű szép színes zenénk, és tényleg azt tudom mondani, hogy az óvónénik ugyanilyen egyéniség.
És milyen nagy értékezés, és sok mindent még nem is mondtunk, a hímzéseket, kalocsát, és a többit, de akkor menet közben te már ezt szeretted egyébként gyerekként is, vagy fiatalkorodban is, vagy menet közben valahogy jött ennek a kedvelése, ez mikor jött? Már magának a népi tárgyaknak, meg
nyilván
ez a népi kultúrának.
Az, tehát, hogy a szép motívumok, a szép ruhák, azok ugye, mint én is, hogy ugye nőből vagyok, az én szememet is megfogták, de valahogy ez egy ilyen szerelem lett, és én elkezdtem gyűjteni, hát körülbelül már most egy olyan, hát egy 15 éve biztos, és otthon is nekem vannak ilyen tárgyak, tehát ilyen hagyományos, tehát nem csak ilyen agyagedények, hanem egy fokos, vagy bármi más, és így az óvodapedagógusi pályámba ez belekapcsolódott, meg hát nyilván ugye a kollégáim is tudták, hogy én ezeket gyűjtöm, vagy szeretem, és akkor megkaptam sokszor szülőktől is, és akkor nekem ez otthon is díszíti a kertemet, az udvaromat. Úgyhogy meg használok is egyébként sok tárgyat
erről
is.
Erről fogunk beszélni, mert nem véletlenül vannak ide akkor ezek a tárgyak, de akkor a drámapedagógia mégiscsak belépett az óvodai pedagógusi életedbe, hogy elvégzed ezt a képzést, mert hogy így került be az óvodai programba tulajdonképpen így a gyerekek népi nevelése. Akkor beszéljünk erről, hogy ez honnan indult, és mikor végezted ezt a drámapedagógiát?
Hát 6 éve végeztem, szintén Vácon, a drámapedagógus szakon, és igazából ott kaptam egy olyan plusz, egy látásmódot, egy új látásmódot, amit én bele tudtam vinni a munkámba. Tehát engem ott igazából ott fertőztek meg. Tehát magukról, drámapedagógusokról szerintem tudni kell, hogy ott azért mindenkinek van valami művészi beállítottsága, és ott azért ott meg kell nyilvánulni, nem lehet elbújni, tehát hogy ezeken a képzéseken is, és én nagyon nagyszerű emberekkel ismerkedtem ott meg, a mai napig tartó kapcsolataim vannak onnan, és ott volt nekem egy nagyon kedves bábos tanárnőm, aki Székely Andrának hívják egyébként, ő most is ott tanít Vácon, és a tárgyjátékokkal való bábozást ő szerettette meg velem. Ő akkor még igazából csak arra ösztönzött bennünket, mint óvodapedagógusokat, hogy próbáljunk mindent életre kelteni. Uh-huh. Tehát lehet ez bármi. És mivel, hogy nekem ugye ezek a tárgyak álltak hozzám közel, én ebben az irányba mentem el. Ugye itt lehetőséget kaptam az óvodába, hát ez azért egy nagyon nehéz feladat volt, mert hogy maga a drámapedagógia...
Tehát teljesen te hoztad létre, ami itt van.
Így van. Igen.
Ez a lényeg.
Igen. Mert hogy maga a drámapedagógia módszertana, az nem óvodásokra van kitalálva. Uh-huh. És nekem az volt ugye a feladatom, hogy egészen 3 éves korosztálytól elkezdjem a gyerekekhez ezeket bevinni, megszerettetni, és a szülőkkel is elfogadtatni, mert hogy sokan ugye nem is tudták, hogy ez amúgy mit jelent. És hogy ugye ez rengeteg játékkal jár, rengeteg kapcsolatteremtő játékkal, lazító gyakorlatokkal, csoportkohéziókat építő gyakorlatokkal, légző gyakorlatokkal, feszültségoldó játékok vannak benne. És amikor ezek a folyamatban, tehát a 6 év alatt ugye én sok csoportot végig tudtam vinni, nyilván először csak játékokat vittem be, a kicsikékhez tárgyakkal ugye próbáltam először bábozni, és azt láttam, hogy nagyon-nagyon értik, és rengeteget ki lehet belőlük hozni, és olyan gondolatokat tudtak a végén megfogalmazni, ami számomra is ilyen nagyon-nagyon jó visszaigazolás volt, és hogy tényleg ilyen teljes sikerként tudtam így megélni.
Most nagyon szépen becsomagoltad az egészet, úgyhogy ebből tudok én is dolgozni. Nagyon szép autentikus ruhában vagy. Ennek is megvan az oka, nyilván ehhez a riporthoz ez illik, de egyébként amikor ilyen programokat csináltok, gyakran látjuk így az óvónéniket és a gyerekeket, viszont mondtál egy érdekes mondatot, az pedig úgy hangzott, hogy életre keltjük a tárgyakat.
Igen.
Például a jelenlévő fazekas tárgyakat, vagy éppen ott a lábadnál lévő kis semlit. Úgyhogy erről beszéljünk már, hogy akkor a gyerekek, amikor így rácsodálkozhatnak erre az élményre, akkor mit is tudunk életre kelteni? Nyugodtan be is mutathatod, meg beszélhetsz róla bővebben.
Hát nekem mondjuk ez az egyik kedvenc tárgyam. Ez egy nagyon szép, kézzel festett szék. Ezt az egyik szülő készítette egyébként nekem ajándékba, és én ezt nagy szeretettel azóta is, hogyha úgy van, akkor behozom. És például a kis csoportban az egyik kedvenc mese a 3 kicsi fergeteges kecskebak, és hogy például, hogy mivel, hogy lehet életre kelteni a tárgyakat, például, hogyha ide leteszem ezt a kis sámlit, mindjárt elmutatom, és hogyha csak elkezdek ezzel az egyszerű ritmusbottal rajta kopogni, akkor már itt a gyerekek, ők már tudják, hogy ez a kecskebak megérkezett a hídra. De a híd alatt lakik a tányérszemű, tökfejű szörnyeteg, aki el van itt bújva. És amikor nyilván a legkisebb fergeteges kecskebak föllépked a hídra, akkor fölugrik a tányérszemű, tökfejű szörnyeteg, és meg akarja enni a kecskebakot. Tehát például erre is jó. De vannak például egy nagyobb és egy kisebb hasonló köcsög, és itt például ő lehet egy anyuka, és a kisebb pedig lehet a gyereke. akkor elhoztam ezt a tányért, aminek nagyon szép ilyen mintázata van. Őt, hogyha például csak egyszerűen forgatjuk, ő lehet például egy nap. Tehát ez is. Vagy ami nagyon nagy kedvencem, ez például van egy ilyen nagyon szép kézzel készített, ez is egy ilyen agyag szívecske, kerámia szívecske, és ez például a szeretetet és a szerelmet is ugyanúgy jelenti egy mesében, egy mesei fordulatban. Vagy például lehet ez a díszesebb, egy királylány, és egyértelműen adódik, hogy a Miska kancsó, amit régen ugye a bort tartották benne, hát ő pedig lehet egy huszár is, vagy bármilyen más éppen mesei szereplő, vagy egyébként akik mögötted vannak, ott van egy nagyon kedves, akár egy házas pár is, kerámiából.
Igen.
Hát ők pedig a következő mesém szereplői lesznek, a három kívánságban az anyuka és az apuka, ugye a házas pár, akik majd kívánják, hogy nőjön egy kolbász, igen, legyen egy kolbászuk.
Nyilván a pedagógusi véna, meg azt mondtad, hogy hivatás.
Igen.
Meg azt mondtad, hogy különböző korcsoportok, meg így azt van. Mondtad, hogy 6 éve.
Így
tehát
van.
Az azt jelenti, hogy egy generáció már kirepült így a suliba, tehát kapott így egy kis csoport, középsős így és van. Nagy csoportos már egy adagot ebből. Akkor nézzük már kicsit korosztályonként, hogyan próbáltad ezeket így kronológiailag úgy beállítani, hogy egy 3 éves, egy 4 éves, egy 5-6 éves is mit kapjon.
Itt nekem visszafelé kellett gondolkodnom, mert drámában vannak ezek az alapjátékok, akkor meg térbeli mozgások. Tehát nekem, én közben ugye elvégeztem egy ilyen gyermekszínjátszó képzést is, és ott ugye a színpadi mozgást, ugye, hogy a gyerekekkel is ezt hogy lehet megvalósítani, hogy lehet velük megtanítani. És például az egyik módszertan, vagy az egyik módszere ugye az, hogy van egy ilyen játék, aminek az a neve, hogy atom. Tehát itt az, hogy kijelölünk egy teret, hogy hogy lehet ott benne mozogni, és ezt már egész jól meg tudják mondjuk a kis csoportosok is csinálni. Csak nyilván, amikor a kis csoportosokkal foglalkozom, akkor mondjuk, hogy ez itt a játéktér, például a szőnyeg, és akkor most mozogj úgy, mint a borsólevesben a borsó. Szoktatok otthon borsólevest főzni anyával, és hogy szokta keverni, és akkor mondjuk én vagyok a szakácsnő, és ő pedig a kis borsó, és akkor elkezdenek kavarogni. De ugye nyilván az a cél, hogy több irányba menjenek, tehát mert ugye az is fejleszti őket, tehát ne egymás után, hanem nyugodtan lehet egymással találkozni, de hát ugye kikerüljük egymást, nem okozunk balesetet. De amikor már ugye nagyobbak, ugye nyilván megvan a korosztály, akkor egy térbeli mozgásra, akkor már egy mese dramatizálásnál, akkor már nekem elég azt mondani, ugye előtte mi, már ezek a gyerekek, amikor már van egy drámás jártasságok, akkor ők már nagyon jól tudják, hogy jó, akkor most elindítok egy zenét, és akkor indulj el a térben. És akkor én mondok nekik utasításokat. Most meglátsz a túloldalon egy olyan bácsit, aki nagyon szakadt ruhában van, öltözve és benned félelemérzetet kelt. És akkor sétálj úgy, és akkor ő, tehát, hogy nem csak a mozgásukkal, hanem akkor már képesek érzelmeket is megmutatni az arcukon. És akkor ez nagyon fontos, hogy néma játék legyen, hogy megtanulják használni az arcukat, a mimikájukat, megtanulják kifejezni az érzéseiket, az érzelmeiket. Tehát ez például nyilván egy fokozat, meg egy nagyon nehéz feladat, tehát én amikor ezt elkezdtem, meg a mai napig is, én mindig, hogy akkor jó, ebbe a csoportba megyek, itt ilyen gyerek, én tudom már, hogy nyilván, hogy akkor ők milyen mesét tudnak, milyen, mert hogy azért ez egységes úgy általában az óvónénik, vagy az óvodapedagógusok, meg az óvodák között, hogy kis csoportban mit mesélünk, és ők azt ismerik, és akkor melyik az a mese, amit én föl tudok használni ezeknek a játékoknak a eljátszásához.
Figyelj csak! Tudod már ezt a dalt? Gyere, énekeld velem!
Egyszer így öreg, a cirkánul született egy hákum-bákum. Hát egyszer csak, látom-látom, két lábra áll a cirkánul. Úgy indul el hákum-bákum. Oh,
Neked volt egyébként olyan óvodai élmény, ami mai napig mondjuk felnőtt korodban is előjön, és ilyen élményként jelenik meg? Mert hogy te neked is ez a szereped most, hogy a gyerekeknek legyen ilyen emléke. Neked van?
Akkor voltam még gyerek, ugye már nem most volt, amikor én gyerek voltam, és megmondom őszintén, hogy én nekem nem volt. Nem
neked
volt.
Nem adott ilyen nem. maradandót. Nem. Tehát annál inkább tudod értelmezni, hogy mit jelent, ha kap, igaz?
Hát igen, igen, meg talán úgy értékelni is. Tehát, hogy nyilván nekem is van egy most már 20 éves gyerekem, és tudom, hogy ők is milyen lépcsőfokokon ment keresztül, és tudom azt, hogy én is mit szerettem volna, hogyha ő megkap, és ezeket én szeretném megadni azoknak a gyerekeknek, akikkel én foglalkozom.
Na látod, ezt akartam aláhúzni, hogy adjunk élményt, mert ez marad meg.
Igen.
És akkor most elmondtad, hogy korcsoportonként hogy viszed be.
Igen.
Most beszéljünk akkor a gyerekekről, hogy ők hogy fogadják. Mert hogy ismeretlenül mondtad, hogy elindult a óvodában,
igen,
szülőkkel is meg kellett ismertetni, aztán a gyerekekkel pedig akkor folyt köv, és akkor nézzük meg, hogy a gyerekek hogy fogadják.
Én hozzáteszem, vagy most minden ilyen nagy képűség nélkül mondom, hogy az egyik legnépszerűbb foglalkozás az óvodába, de egyébként ezt, amikor a főiskolára is jártam, meg egyébként ezt minden drámapedagógus tudja, hogy az iskola, a általános iskolákban és középiskolákban is a legnépszerűbbek a drámapedagógusok, hiszen ott játszunk. Tehát ott mindig játék van, és mindig, és én nekem nincsen soha két egyforma foglalkozásom. Tehát akkor sem, hogyha most mondjuk elindul a szeptember, és most újra megyek kis csoportba, nyilván tudom, hogy mit szeretnék nekik majd átadni, hova szeretnék velük eljutni, de én mindig próbálok megújulni, mindig valami újat belevinni, és például, amikor már csak megyek az erősítővel, mert ugye az fontos tétele, hogy a zenével megteremtsük a hangulatot, hát akkor már nagyon örülnek. Tehát, hogy tényleg nagyon nagy igény van rá így az óvodában, és ezért most, tehát már most azért egy pár éve az egész óvodára ki van, mert ugye először csak ugye teszt jelleggel 4 csoportba indítottuk el, de most már az egész óvodai közösségnek föl van ajánlva.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a Berezkiné Walter Anita óvoda vezetése alatt lett ez igazándiból behozva a mindennapokba.
Így van. Ő adta ezt a lehetőséget. Így
tehát
van.
A jelenlegi óvoda
így
vezetés.
Van.
És
van.
Akkor mondtam már, hogy egy generáció elment.
Így van.
Ők mit vittek magukkal a kis tarisznyába, azon kívül, a pogácsán kívül, amit kaptak bele?
Hát mondjuk ezt tőlük kellene megkérdezni, tehát hogy biztos tudnának nagyon okos gondolatokat mondani. Egyet biztosan tudok, hogy a mese szeretetét, az biztos, hogy nagyon, hogy elvitték magukkal, mert én tudom nagyon jól, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk például elballagtak tőlünk a mi csoportunkba 2 éve, őket ugyanúgy indították mesemondó versenyeken, és nagyon szép eredményeket értek el, úgyhogy az biztos, hogy azt elvitték magukkal, és azt is tudom, hogy például szoktunk ugye nyáron táborokat is indítani, és van olyan óvodásom, aki lelkesen, hogy már iskolás, de még azért visszatér hozzánk, hogy egy kicsit együtt legyünk, egy kicsit jól érezzük magunkat, és lehet ott bulizni.
És akkor figyelj, most jön az a része a történetnek, hogy hogy épül be ez a mindennapokba, mert hogy nyilván az óvodai nevelés mellett számos más dolgot is a gyerekek kapnak, elsajátítanak. Mennyi ilyen foglalkozás van mondjuk az 5 napban? Hogyan kell ezt elképzelni az óvodai életben?
Heti egy.
Minden csoportban
így van,
egy.
Így van. Hát mert ugye azért mi azért egy 9 csoportos óvoda vagyunk.
Azért kérdeztem.
Így van. És van, hogy ugye megyek egy nap mondjuk 2 csoportba is, de ezt nyilván összeszoktuk egyeztetni az óvodapedagógusokkal, hogy mi az az idő, tehát azért jó, hogy mondjuk én itt vagyok bent az óvoda vérforgásába, és akkor velük összeegyeztetünk, hogy akkor mi az az időpont, amikor ő nekik belefér a napi rendjükbe.
És akkor nézzük meg azt a részét, amit az elején már említettem, hogy nem csak itt a csoportszobában realizálódik a népi kultúra,
igen,
a mesében, a kopogásban, a táncban, a zenében, hanem tartotok konkrétan népi hagyomány ápolást, konkrétan fizikálisan megjelenítitek, akár a Mihály napi vásárt, vagy a Márton napi, bármit,
igen,
hogy ebben viszont már a szülők is
így van
részt vesznek, és akkor láttunk már tőletek nagyon szép nem mondanám, hogy színpadias jeleneteket, hanem életközelieket. Igen. Tehát nem színpadra készültök, mint egy bemutató, hogy tanultunk egy szép koreográfiát és lássák a szülők, hanem valóban megvalósítjátok azt a vását, valóban megvalósítjátok azt a locsolkodást, és így tovább, és így tovább. Erről beszéljünk, hogy akkor ezt hogy vitted be a dolgokba, mert azért nagyon gazdag a magyar naptár, a 365 napos naptár népi hagyományokban szinte minden hétre jut. Ha jól megnézzük.
Hát most, hogy ugye már jön ugye a szeptember, ugye rögtön az első rendezvényünk ez a Vándor Mesemondó verseny, amit hát igazából nem is verseny, mert nem is az a cél. Itt ez Benedek Eleknek a születésnapjához fűződik, és az elsődleges cél az, hogy a mese szeretete, a mesélés szeretete. És itt a... Itt meg szoktuk hívni, ugye nagyon jó kapcsolatban vagyunk itt az Új 60-i Nyugdíjas Klubbal. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon jó példa úgy a gyerekeknek. Nagyon szeretnek amúgy eljönni hozzánk a nyugdíjasok, és ők is készülnek amúgy nagyon aranyosan nekünk mesével, és ők is ugye példát mutatnak a mesélésükkel, és ugyanígy ilyen szép ruhába fölöltözünk, hogy egy színvonalat, ugye egy színt vigyünk ebbe a napba, egy ünnepélyességet, és a gyerekek ugye a többi gyereknek mesélnek. És amit fontos itt kiemelni, hogy szoktunk is beszélni itt a óvodában dolgozó óvodapedagógusokkal, hogy ne az legyen, hogy most én leülök, és én most bemagoltatom azokkal a gyerekekkel a mesét, hanem egy nagycsoportos korú gyerek, akinek mindig mesél az óvónéni. Hát bízok benne, hogy otthon a család is, de hogyha az óvónéni is mesél, azok a mesék ugye mindig ismétlődnek. Azok a nagycsoportos gyerekek, azok már olyan ügyesen megtanulják. És például a nagycsoportban szoktuk azt, hogy alvás idő előtt, hát ezt nagyon-nagyon imádják, hogy ki szeretne mesélni a többieknek, és melyik mesét. És akkor ők imádják. Tehát mi nagy csoportban már jóformán mindig a gyerekek meséltek, és készülnek, és nagyon figyelnek, és lehet, hogy már tízszer mesélik el a kis gömböc mesét, mert mondjuk nálunk az volt a kedvenc, de akkor ő neki már van egy szereplési rutinja, és akkor ő neki nem lesz az gond, hogy amikor van egy ilyen vándor mesemondó verseny, ő kiüljön, és megörvendeztesse a többi csoportársát egy mesével.
Hát jó nagyon értékelés és önbizalom löket.
Hát igen, és rendes ugye, verseny szokott rajta lenni, hogy már mindenki szeretne mesélni.
Ugye a 60 televíziónak is volt egy ilyen előrukkolás, amikor ugye a Covidnak nem sok hozama volt sajnos, de az, hogy a meseperceket belecsempészte a műsorba, hogy találkozzanak az obónénikkel a gyerekek, és mesét mondtok ott a stúdióban, szerintem ez egy nagyon nagy ötlet volt akkor, és mai napig is szerintem úgy fut, hogy várják.
Igen.
Örülnek a gyerekek az óvónénik harcának. És akkor utolsó kérdést engedj meg. Az nagyon szép, hogy elkezdünk valamit építeni.
Igen.
És megvan a fundamentum.
Igen.
De az úgy szép, ha befejezzük a házat is, mert van rajta tető. Itt igyekszel mindent megtenni egészen nagy csoportos korig.
Igen.
De az iskolában folytatni kéne. Vannak nyilván iskolában is nagyon sokféle szakkörök, egyebek, hogy látsz arra esélyt esetleg, hogy egy ilyen népi vonulat, nevelés, amikor kikerül a gyermek innen, hogy egy iskolában tudja folytatni valahogy, és találkozzon ezzel, és folytassa ennek az ismeretét.
Én látok erre esélyt, mert én azért ismerek nagyon jó pedagógusokat, és az biztos, hogy tehát, hogy erre nagyon nyitottnak kell lenni, és nagyon rugalmasnak. Az, hogy ezt valaki bemerje vinni, tehát akár egy magyar órára is, de nagyon-nagyon nagy sikereket lehet vele elérni, és én azt gondolom, hogy nyilván mi ugye a szomszéd iskolával tartjuk ugye a kapcsolatot, és én ott látok...
A Szent István.
Így van, igen, és én látok ott a Szent István általános iskola igazgatójában is nyitottságot, hiszen amikor vannak képzéseink, vagy bár, akkor ő azért el szokott jönni, és tartja a mi óvoda igazgatónkkal is a kapcsolatot. Tehát én látok erre esélyt, meg reményt, meg azért a népi vonalat bízunk benne, hogy nem hagyják elveszni a pedagógusok.
Látjuk azért a környékbeli falvakban is, hogy vannak hagyományőrző csoportok, néptáncosak, egyebek, úgyhogy azért tényleg szépen ível ez a történet, meg hát nagyon gazdag, mert akár a Magyar Állami Népi Együttesig is felfuthatunk, meg hát a felnőtt mesemondóik, Bukovics János és többiek, tehát azért ezeket is ismerjük. Én kívánom, hogy ezt az örömet és ezt a szintet tudjad nagyon sokáig tartani, adjanak neked kölcsönös örömöt a gyerekek, és mi ezért tartottuk fontosnak, hogy bemutassuk, hogy mi folyik egy óvoda falai mögött, és hogy ez nem csak egy ilyen halott eseményápolás, hogy tudjunk róla, kipipáljuk, mert volt ilyen a magyar kultúrában, nem történelemként kezelendő, hanem jelenként, ápolandóként és hagyományként kezelendő és folytatandó. Ehhez kívánunk neked nagyon jó egészséget és sok örömet.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kronovetter Márta óvodapedagógussal Fekete Gábor beszélgetett a népi hagyományok ápolásáról az óvodai foglalkozások keretében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő és Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában is Tirsdé dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel beszélgetek. Az egy nemzet özvegyei, asszony sorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunk következő részében tovább ismerkedünk, szó szerint ismerkedünk Szendrei Júlia tragikus életével, mert hogy nagyon sok információt nem tudunk vele kapcsolatosan, hogy mennyire nehéz sorsa, nehéz élete volt neki. De az ön segítségével most ezeknek az információknak remélhetően a birtokába kerülünk, és ennyivel is okosabbak leszünk. Kíváncsian és figyelemmel hallgatjuk a mai előadását is.
A legutolsó részt ott fejeztük be, hogy Szendrei Júlia és Horváth Árpád történész 1850. július 21-én házasságot kötnek. Horváth Árpád tehát menedéket nyújtott Júlia felé a hatóságok zaklatása elől. A közvélemény a házassága miatt elítélte Júliát, azért, mert a gyászév leteltét nem várta meg, 10 nappal korábban ment másodszor is férjhez. És főként azért ítélték el, mert ekkor még a közvélemény és mindenki azt várta, hogy Petőfi elő fog kerülni, hogy csak megsemmisült és nem halt meg. És elítélték Júliát a házassága miatt, mert nem tudták, és nem voltak tisztában azzal, hogy egyetlen egy esztendő alatt a férje meghalt, eltűnt, nem lehetett tudni a sorsáról. 1849. márciusában meghalt az édesanyja, az apósa, májusban az anyósa, és 1850 évelején meghalt az öccse, a hatóságok pedig zaklatták. A házasságot Arany János személyes sértésnek vette, hogy Júlia hűtlen lett a költő barát emlékéhez, és ekkor megírta kegyetlen vádként az elhunyt barát nevében a Honvéd özvegye című költeményét, amely költeménynek egy rövid részletét hallgassanak meg Tóth Levente színművész tolmácsolásában.
Éj boldogul! Ez könnyű annak, ki, mint te, oly hamar feled. Még egy rövid szó gyermekemről, aztán hölgy, Isten veled. Légy anyja, és nem mostohája, nehogy eljöjjek egy napon, s elvezessem kézen fogva őt is oda, hol én lakom.
Júlia ismerhette ezt a kegyetlen verset?
Nem valószínű, hogy ismerte. Júlia 1868-ban halt meg. Ez a vers pedig kéziratban maradt. Nem valószínű, hogy Arany János elküldte volna kéziratban Júliának. Nyomtatásban csak Arany János halála után a fia Arany László adta ki nyomtatásban 1882-ben. tehát 10 évvel, 20 évvel Júlia halálát követően. Bár a közvélemény tökéletesen tudta a költemény megjelenésekor, hogy kiről is szól a vers. Júliának második házasságában 4 gyermeke született. 2 kisfiú és 2 kislány, bár az egyik kislány párnapos korában meghalt. És Júlia 1857-től ismét írt verseket. Méghozzá nem is rossz verseket. És olyannyira nem rossz verseket, hogy a korabeli újságok is nagyon szívesen vettek tőle költeményeket, és jelentették meg a újságjaikban. Az egyik nagyon kedves költeménye a 3 rózsabimbó, amely a gyermekeiről szól. És ebből a költeményből egy rövidke részletet ismét hagy kérjem meg önt, Erzsébet, hogy ön olvassa föl, ön tolmácsolja a rádióhallgatóinak.
3 rózsabimbó, életem, világom, el van osztva köztünk 3 felé lelkem, és mégis mindegyik bírja azt egészen. Bennök találtam feledést, kárpótlást, szívemből fakadtak, szívem adja kerök, együtt hervadnék el, együtt halnék velök.
Júlia Zoltán fiával is törődött, bár a fiú igen nehéz esetnek bizonyult. Verset is írt egyébként a fiáról. Zoltánka eleinte nagyapjánál Erdődön nevelkedett, majd Pestre került Horváth Árpádhoz, és a közös otthonban, a mostoha apja otthonában nevelték. Majd a nagybátyjához, Petőfi Istvánhoz, Csákra, ugye ő István öcsém, aki a gyámja is volt Petőfi Zoltánnak. Szarvason járt gimnáziumba, de megszökött, és vándorszínésznek állt, mint Petőfi is annak idején.
A vér nem válik vízzé.
Így van, a probléma csak az, hogy Petőfi Zoltánnak fátyolos volt a hangja, és színészi tehetsége sem. Verseket írogatott, de alig maradt fönt 1 tucatnyi vers tőle. Jól beszélt franciául, és fordításból tartotta el magát. 17 évesen került Szegedre, ahol a piaristákhoz járt. Itt egy ideig úgy tűnt, hogy rendes polgári életet választja, ám hamar elterjedt a városban, hogy ott él közöttük Petőfi Sándor fia, és gyülekezni kezdtek ismét körülötte olyan emberek, akik csak azért voltak vele, mert ő Petőfi fia. Gyenge fizikuma nem bírta a kicsapongó életmódot, és alig 22 évesen, 1870. november 5-én tüdőbajban meghalt. 22 évesen. A Kerepesi úti temetőben édesanyja mellett helyezték örök nyugalomra. Belehalt abba a teherbe, hogy apja a magyar irodalom egyik legzseniálisabb költője volt.
Legyen olyan kedves, mondjon nekünk néhány információt Szendrey Júlia irodalmi tevékenységével kapcsolatosan. Milyen volt az ő költészete? Milyen műveket, verseket, költeményeket írt ő?
Elég sok verset írt. Nyomtatásban pár évvel ezelőtt kiadták Szendrey Júlia összes költeményét. A korabeli folyóiratok szívesen vették a verseit, különösen Vahot Imre Napkelet című lapjában jelentek meg az ő versei. Többek között az én kedvenc költeményem is, amelyből a rövidke idézetre ismét önt kérjem meg, hogy mondja el.
Ne higgy nekem, ha mosolygok, állarc ez csak arcomon, mit felöltök, ha a valót eltakarni akarom.
És még egy adalék Szendrey Júlia irodalmi tevékenységéhez, amit talán a közvélemény mai napig sem tud és nem ismeri ezt a tényt, hogy elsőként magyar nyelvre Szendrey Júlia fordította le Andersen meséit. 1856-ban, sőt, egy dedikált példányt elküldött Andersennek Dániába.
Tudunk arról valamit, hogy eljutott a népszerű meseíróhoz, és reagált erre a dedikált példányra valamit?
Nem, próbáltam kikutatni, visszajelzés biztos, hogy nem érkezett Szendrei Júliához. Én abban reménykedek, hogy ez a dedikált kötet azért eljutott Andersenhez, még ha nem is írt a magyar fordító költőnőnek egy köszönő levelet. És 1867-ben Júlia eljutott oda második házasságában, hogy úgy döntött, hogy külön költözik a férjétől. És a közvélemény ezért aztán ismét a szájára vette. Az okot ugyanis senki nem tudta. Jóval később előkerült naplójából derült ki a valódi ok. Júlia a kislányát vitte magával az új lakásba. A két kisfia már nagyobb bacskák voltak, ők az apjukkal maradtak. Súlyos betegséget diagnosztizáltak már ekkor Szendrei Júliánál, aki hosszú szenvedés után hunyt el.
Hány évesen?
39 éves volt. A család kérésére Tóth József, egy fiatal tanító volt az, aki látogatta és beszélgetett és felolvasott a nagybeteg asszonynak. A naplóját is az ő gondjaira bízta, amely napló majd 1925-ben kerül ki a nyilvánosság elé és a Pesti Napló folyóirat birtokába. 1868. szeptember 6-án hunyt el 39 éves korában Szendrei Júlia. Szeptember 8-án temették a Petőfivel való megismerkedésének és házasságkötésének napján.
És kisboldogasszony szent ünnepén.
Így van. Szendrei Júlia a végrendeletében megtiltotta, hogy a temetésén a férje jelen legyen. Fejfájára leánykori és első asszony neve került föl.
Tudunk arról valamit, hogy Júlia miért tiltotta meg a férjének, hogy a temetésén részt vegyen?
Igen, férjéhez írott búcsú levelét is Tóth Józsefnek diktálta le. Ez egy rendkívül kegyetlen búcsú levél, amiből egy házasságnak olyan belső titkaira derül fény, amiről nem is nagyon szabad beszélnünk. Ha egy kicsit is érzékeltetni szeretném az okot, akkor csak azzal tudom megvilágítani, hogy Horváth Árpád a dolgozószobájában felnőtt tartalmú képeket és újságokat nézegetett, és ezeknek a képeknek a nézegetésére akarta kényszeríteni Júliát is. Szendrei Júlia jelenleg közös sírban nyugszik Zoltán fiával, a Petőfi család tagjaival a Pfiumei úti temetőben. A Petőfi társaság temettette újra 1908-ban. Tehát Szendrei Júlia 1868-ban halt meg, alig 39 évet élt, nagyon súlyos betegségben, hosszú szenvedés után. És nagyon érdekes, hogy a közvéleményben, talán még napjainkban is olyan negatív kép él Szendrei Júliával kapcsolatban, nyilvánvalóan azért, mert Petőfi mindenkinek kedvenc költője, és hogy olyan hamar újra férjhez ment. A második házasságának a körülményeit viszont általában nem ismerik Szendrei Júliának, hogy mi is kényszerítette őt arra, hogy másodszor is férjhez menjen. És ami nagyon érdekes, hogy ez a negatív kép, ez Júlia halála után egy olyan 20-25 évvel később alakult ki az irodalom történetben. A maga korában, amikor költeményei is jelentek meg, egyrészt csendes családi életet élt, nevelte a gyermekeit, hiszen 3-4 gyermeke is volt Zoltánkával együtt, ugye 4 gyermeke, és halála után 20 évvel később jelent meg, ugyanis az első életrajz Szendrei Júliával kapcsolatban, nyomtatásban. Ez az első életrajz Szana Tamás, kritikus művészettörténész írta, 1891-ben jelent meg, és ez az életrajz csak és kizárólag a férj Horváth Árpád nyilatkozatai alapján íródott. És ekkor indult el az irodalomtörténetben és a közvélemény előtt Júliának a negatív megítélése. A második életrajz 5 évvel később Ferenczi Zoltán irodalomtörténész írta, és ő ebben írt egy klasszikus mondatot, amely valójában igaz, csak mégsem úgy, ahogy azt Ferenczi megírta. Ez a mondat pedig úgy hangzik, hogy Petőfivel meghalt az ő Juliskája is. A mondat tényleg igaz, csak más a jelentése és más az értelme, mint abból az életrajzból kiviláglik. Az első írónk, aki megértéssel fordult Szendrei Júlia sorsa és döntései felé, és a közvélemény előtt egy kicsit rehabilitálni szerette volna Júlia döntéseit, az nem más, mint Herczeg Ferenc, az írófejedelem. 1909-ben írt egy színművet Szendrei Júlia sorsáról. Hatvani Lajosnak a életrajza, amelynek ugye Feleségek felesége a címe, a legismertebb Szendrei Júlia életrajz, és semmi új adat nincs benne. Gyakorlatilag a negatív ítélet köszön vissza Júlia életével kapcsolatban. Mikes Lajos műfordító újságíró volt az első, aki rehabilitálta Szendrei Júliát. 1925-ben került elő ugyanis Júlia hagyatéka, a naplója, és Mikes Lajos ezt a naplót tanulmányozhatta, és írta meg Júlia életrajzát, azt a tragikus életet, amely a maga nevében még kegyetlenebb, mint Zichy Antónia vagy a 13 vértanú özvegyeinek a sorsa. Júlia naplója 1930-ban megjelent nyomtatásban is, és Dienes András irodalomtörténész volt az, aki az irodalomtörténeti közlemények folyóirat hasábjain 1952-ben perújítás Szendrei Júlia ügyében írt egy hatalmas tanulmányt, ismerve már Szendrei Júlia naplóját, próbálta egy kicsit a közvélemény és az irodalomtörténet előtt a negatív ítéletet Júlia sorsával kapcsolatban eloszlatni.
Mi pedig nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta nekünk ezeket az információkat. Valóban a mai műsor és az ön előadása segítségével most is okosabbak lettünk. Köszönöm szépen Tichné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek előadását, és köszönöm a beszélgetést, a riportot.